Továbbra is szép jó reggelt mindenkinek. A témánk itt a Süsfelnapban a függőség, az addikció és ennek mindenféle vetülete, és akit a téma miatt meghívtunk, és volt olyan kedves, hogy eljött hozzánk, nem más, mint dr. Kapitány Fövény Máté, klinikai szakpszichológus, meg egy csomó minden más is többek közt, amiről már beszéltünk, és érintettük itt az első két blogban a függőség mindenféle vetületét vagy válfaját, aztán, hogy kamaszkorban mit lehet ezzel kezdeni szülőként, milyen nyitottság vagy milyen őszintesség szükséges ahhoz, hogy az ember magára is ráismerjen, vagy felismerje a saját függőségét, hogy hogyan tudsz kommunikálni a kamasz gyerekeddel, például, hogyha ennek a jelét látod, hogy valami szert használt, hogy ezt nem szabad tabusítani. Egy csomó mindenről, és Mariannak lett itt a szünet alatt egy kérdése, amit én nagyon helyesnek tartottam itt karácsony környékén, amikor az emberek sokat vannak egyedül, vagy esetleg, ahogy a múltkori beszélgetésünkből kiderült, hogy itt új évkezdés környékén van a legtöbb válás például, tehát hogy ezek krízisek, ugye, hogy erről szerettél volna valamit.
Hát kérdezni. Azt, hogy én azt gondolom, hogy az ember, talán te is azt mondtad, hogy az emberek 80%-a átél traumákat, kríziseket az élete során, és olyanokat is, aminek egyáltalán nincsen rá felkészül, vagy hogyan fogja tudni kezelni. És hogy vannak olyan szakaszok az életünkben, amikor átmenetileg el fog menni a hangom.
Akkor örökre. Átvegyem. Nem.
Tehát amikor átmenetileg nyúlunk valamihez, hogy az adott időszakban, de ez feltétlen akkor ez nem ilyen tudatos, csak hogy biztos mindenki tud olyat mondani, hogy többet fogyasztott alkoholt, vagy nem tudom én mit tettem, most nem akarok mindenféle ötleteket adni, de hogy a lényeg az, hogy amikor elmegyünk már majdnem abba az irányba, tehát amikor egyszer csak azon kapja magát az ember, úristen, most már ez több, mint szokás, ez most már kell, és aztán valahogy mégiscsak ki tud belőle jönni, meg tudja állítani, felismeri, azt mondja, hogy ezt több, tovább nem akarom, de ez lehet evéssel is, tehát nagyon sok mindenről, játékkal, szex függéssel, társfüggéssel, és így tovább. Tehát amikor az ember felismeri azt, hogy az a bizonyos dolog használja őt, és nem ő a dolgot, az onnantól már ugye veszélyes és kártékony lehet, és sokan ebből vissza tudnak fordulni, vagy csak egy életszakaszra jellemző, és hogy mi a különbség a két dolog között, vagy hogy lehet ezt mégiscsak megállítani? Tehát ez is valami idegrendszeri kérdés, vagy
na, várj, személyiség? Ez most nagyon sok kérdés egyszerre, de szerintem kezdjük azzal a krízissel, mert az, hogy mi a krízis.
Mert próbáltam árnyalni a képet, és ehelyett csak...
Bonyolítottam.
Megközelítjük azért így is. A krízis azt jelenti, hogy volt addig valami, és aztán az megszűnik, és helyette még nincs semmi új. Uh-huh. Ez a krízisnek a definíciója egyébként. Tehát egy olyan légüres tér a krízis, ahol még nincs kialakítva egy új rendszer, egy új keret. És ilyen szempontból a krízis valóban egy ilyen kockázati állapot a függőség szempontjából is, mert a függőség, ha belegondoltok, mindenfajta addiktív magatartás egyfajta célt ad az embernek, egy keretet ad a struktúrálatlanság kellős közepén. Tehát amikor valaki minden nap lemegy a kocsmába piálni, az egy megszokás, igen, és a szokás biztonságérzetet nyújt. A krízis épp ezért veszélyeztető, mert hogyha addikcióval bélelem ki a krízist, ezt a légüres teret, akkor az lesz az új életcélom, az új szokásrendszerem. Nem véletlen az, hogy a terápiában például a függőknek muszáj új struktúrákat, életcélokat, kereteket adni, hogy ne folyjanak össze a mindennapja, és ne az addiktív magatartás legyen az egyetlen ilyen horgonypont az életében, amiben kapaszkodni tud. Az emberi életben egyébként vannak olyan krízisek, amik így is úgy is bekövetkeznek. Ezeket hívjuk fejlődési krízisnek, mint például a kamaszkor, egy ilyen krízis. Megszűnik valami, amit volt a gyerekkor, és még nincs helyette más, mert még nem felnőttek igazán. Ez egy átmeneti időszak. Ilyen krízis egyébként az életközép. Az életközép idején is nagyon megugrik az addikcióknak a száma. Vagy ilyen krízis egyébként az időskor. Tehát időskorban, ami egy vakfoltja az addiktológiának, mert gazdaságilag már nem annyira aktívak, tehát nem annyira támogatják ezeket a kutatásokat, amik az idősekre vonatkoznak, de azért lehet tudni egy-két kutatásból, mondjuk volt egy olasz háziorvosi rendelőbe végzett kutatás, a 90%-a az odajáró időseknek benzodiazepinnel túlzott mértékben gyógyszerezte magát, a 90%-uk. Úgyhogy nagyon sok életkrízis van az ember sorsában.
Az alkohol is fellép egyébként nagyon sokszor.
És időskori alkoholizmusról is érdemes lenne akár külön műsort szentelni, hogy miért ugrik meg ennyire. Ott is célvesztés, értékvesztés, pontosabban ilyen hasznosságérzésvesztés
miatt. Egy csomó minden benne van, igen.
Úgyhogy igen, a krízis az egy olyan dolog, amire muszáj odafigyelni addiktológia szempontból is.
Mennyit segíthet ezen a család, vagy a kommunikáció, vagy ez egy olyan sajátos szociális háló, szociális háló, tehát nyilván nem a nagy társadalmi szociális háló, de hogy az embernek a baráti hálózata, a családi hálózata, ezek tudnak segíteni ilyenkor?
Olyan értelemben tudnak, hogy a krízist nem feltétlenül egyedül kell megoldani valakinek, tehát hogy a legtöbb kutatásból az látszik, nem csak addiktológia, hanem akár onkológiai kutatásból is, hogy a felépülésnek az egyik legjobb ilyen feltétele, vagy legfontosabb feltétele az a társas támogatottság. Akkor jók a felépülési mutatók, ha van egy társas közeg. Ha valakinek a családja nem alkalmas erre, mert mondjuk ki, vannak diszfunkcionális családok, amik inkább mérgező módon hatnak, és nem támogatólag, akkor tud magának választott családokat találni. Az lehet egy baráti közeg, lehet egy sorstárs közösség, hát nem véletlenül, hogy az addiktológiában az önsegítő csoportok ennyire fontosak, és ennyire jól is működnek, mert egy közösséget, egy emberi kapcsolatrendszert ad azoknak, akiknek nincsen emberi kapcsolatrendszerük. És akkor ehhez még egy gondolat, maga a függőség is, ezt én egyre inkább így gondolom az elmúlt évek tapasztalataiból, valamilyen szempontból kapcsolatpótlék és emberpótlék. Tehát az, ahogy a droghoz, az alkoholhoz, egyébként nagyon sokszor megszemélyesítve a szert, kapcsolódunk vagy kötődünk, az idegrendszeri szinten is nagyon hasonló, amikor egy másik emberhez kötődünk. Most csak egy nagyon triviális példa, mondtad az evést, mint ilyen addiktív magatartást. Amikor az ember egyedül eszik, akkor piszok magányosnak tudja érezni magát, mert az alapvetően egy társas, evolúciósan egy társas tevékenység. Amikor ilyenkor bekapcsolom a tévét, a háttérzajt, hogy beszéljenek mögöttem, az is egy kapcsolódási igény. De maga az evés is egyébként ilyen érzelemszabályozási dolog. Úgyhogy igen, a függőség az valamilyen szempontból emberpótlék is.
Nagyon érdekes, amit mondasz, és most így visszagondoltam, hogy legutóbb, amikor egyedül ebédeltem, akkor egészen addig nagyon rossz voltam, még nem kapcsoltam be a YouTube-on valami beszélgetést, és akkor tudtam mit, és egyből utána nem arra figyeltem. Ez érdekes, amit mondasz. De hogy ezt én nem is olvastam még máshol, vagy erről nem nagyon...
Talán ennyire nem szokták ezt kiemelni, de én meg azt gondolom, hogy egyre inkább ez a helyzet.
Nekem édesapám mindig azt mondta, hogy ha egyedül eszel, akkor is úgy készül hozzá az evéshez, és teríts meg, mint hogyha 20-an ülnének az asztalodnál.
Hát igen, lehet, hogy hiszen, erre utalt valahol, igen, hogy közösségi.
Igen, meg hogy, hogy legyen, tehát add meg a módját feltehetően, erre gondolt, hogy meg kell adni a módját, ugye, mert egy normálisan elköltött étkezés, az egyébként sok mindenbe segít, vagy keretet ad.
Itt a vége fele ennek a beszélgetésnek, amit nagyon sajnálod, de remélem még valamikor a közeljövőben esetleg vissza tudunk téged csábítani. Említettem neked itt az egyik szünetben, hogy volt egy beszélgetésem valakivel, mindegy, hogy ki, és akkor beszélgettünk a terápia fontosságáról, és az illető azt mondta nekem, hogy ő nem megy pszichológushoz, mert még egy boldog pszichológus se látott. És akkor mondtam, hogy ez egy hülyeség, hát nem az a dolguk, hogy boldogok legyenek, hanem
meg, hogy ezt neked
jó
szakemberek
legyenek, igen. Persze, de hogy mégis felmerül a kérdés, hogy te, aki azért heroinistákkal nagyon sokat foglalkozol, a Nyírő Gyula drogambulancián, te ezt utána, amikor hazamész, ezt hogyan tudod zsilipelni, vagy hogyan hat rád ez az egész? Mivel tudsz lazítani, vagy ez mennyire visel meg téged?
Szerintem ez gyakorlás kérdése is, ez is egy szakma, és az ember, amikor az elején elkezdi, én is, amikor belevetettem magam 20 évesen, akkor sokkal jobban megérintett, olyan értelemben túlzottan érzelmileg, hogy nem nagyon tudtam letenni. Tehát hazamentem, és még gondolkodtam tovább, és elég hamar felismertem, hogyha ezt nem tudom valahogy keretezni, meg így határt húzni, akkor nagyon gyorsan ki fogok égni. Úgyhogy én ezt, hát egyrészt mondok egy triviális példát, nem szoktam függőségtémájú sorozatokat, filmeket nézni, ha lehet, nem láttam például a Breaking Bad-et, a totálszívást, a Narcos se láttam. De van egy-két klasszikus, amit igen, de hogy például otthon igyekszem nem ezzel foglalkozni. De visszatérve, hogy a pszichológusok boldogok-e vagy sem, szerintem se az a dolguk elsősorban. Igen. Az, hogy mondjuk valamilyen szempontból foglalkozzanak magukkal, az viszont a dolguk. Tehát nem kritérium, hogy a pszichológusnak ne legyenek mondjuk mentális problémái, nehézségei, mert ilyen nincsen szerintem. Igen. Hanem az, hogy ezzel ő mennyire tud, megint csak a példamutatás valahol, mennyire foglalkozik ezzel, ahelyett, hogy még a szőnyeg alá söpörné. És akkor ez azt szerintem teljesen oké.
Hát nagyon szépen.
Én azért
köszönöm.
Még úgy megkérdezném, hogy neked nincs semmilyen függőséged?
Nekem nagyon sok függőségem van, amit igyekszem tudatosan kontrollálni, kezelni, és észben tartani, hogy nekem is dolgom van vele.
Igen. Hát jó ezt hallani.
mert hogy azzal kezdtük, igen. Bocsánat, hogy mindenkinek van, tehát hogy ez most mennyire mérgezi az életedet, az nyilván egy vagy árnyaltabb kérdés, de mindenkinek van ebben a világban, igen, meg pláne szerintem. Na, igen, de nagyon köszönjük.
Nagyon köszönjük, bocsánat, csak belejárt
igen,
az
idő. Igen, ránk ugrik a órafordulom.
Remek híradó. Nagyon szépen köszönjük dr. Kapitány Fövény Márténak, hogy itt voltál velünk. Ez nagyon fura ez a mondat szerkezet, mert közben a hallgatókhoz szólok, de itt ülsz vele, és a nyelvtanulag éreztem valami csaklást, de nagyon szépen köszönjük, Márté, hogy bejöttél ide.
Köszönöm a meghívást.